Ivonyné, Szarka Melinda vagyok, az Életre Növelő műsorvezetője. Ebben a két hetente, péntek este jelentkező beszélgetős műsorban nevelési, önnevelési, életvezetési kérdésekre keressük a válaszokat. Szeretettel várjuk a hallgatói leveleket, ékezetek nélkül írva a következő e-mail címen. életrenövelő@mariaradio.hu Üdvözlöm körünkben Uzsaliné, dr. Pécsi Rita neveléskutatót, aki állandó beszélgető társam ebben a műsorban.
Jó estét kívánok!
Egy héttel vagyunk halottak napja után. Bizonyára sokan meglátogattuk szeretteinket, szeretteink sírját. Mit gondolsz, Rita, ha gyermekekkel látogatunk el a sírhoz, mi az, amit életkori sajátosságuknak megfelelően elmondhatunk, mondjunk el, mit közvetítsünk feléjük?
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, a halál maga, hogy ilyenkor persze fölkeveredik bennünk, de az is jó lenne, ha nem csak ilyenkor foglalkoznánk a halál tényével, az elmúlással, annak a természetességével, tehát, hogy az életnek a velejárója, és aztán majd később, amikor már úgy kisiskolások, nagyobbak, kiserdülők lesznek, egyre inkább, hogy az élet beteljesedése talán a halál. Tehát olyan furcsa kettősség ez, hogy megyünk lefelé, azt látjuk, hogy a test nem akar engedelmeskedni, és nehéz ez az egész, és betegségek, és minden, de mégis, hogy merre felé tart. Ugye ez már egy érettebb gondolkodás. De leginkább a legnagyobb probléma ott szokott lenni, hogy mit csináljunk a kisebb gyerekekkel. Tehát, hogy egy kisgyerekben akkor az élet ösztön, akkor az élete akarni vágyás, hogy hihetetlenül. Tehát úgy érezzük, hogy sokkolja, és hogy talán nem kéne ezzel szembenézni, mert hát akkor most mit mondunk neki. A valóság mégis az, hogy még a kisgyerekeknek is kellene látni azt, hogy a mi életünkhöz hozzátartozik a halál, az elmúlás, és ennek a fájdalma is, és hogy sírni szabad, és hogy kell is, és hogy ezt a fájdalmat, ezt valahogy át kell élni. Na most egy régebbi kultúrában azért hát hozta az élet, otthon haltak meg az emberek, sokkal jobb volt, sokkal természetesebb volt, sokkal könnyebb is volt tulajdonképpen feldolgozni ezt az eseményt. Tehát kisebb gyerekek is, ha még kicsit távolabbról is, de mondjuk látták a fokozatokat. Tehát nem úgy volt, hogy egyszer csak kimegy az életemből, és nem tudom, és akkor még az ügyetlenebb magyarázkodások következnek, hogy elment a nagymama, meg sokáig elment, meg nagyon messze ment, meg nem tudom hová. Tehát ez biztos, hogy nem jó. Tehát érzi az ember, tehát ez egy nagyon mély tapasztalatunk, hogy azért ez nem így van. És ezért jó az, hogyha például az idősödő emberek kapcsán és úgy beszélgetünk arról, hogy a test bizony elfárad, hogy vannak olyan betegségek, amelyek gyógyíthatatlanok, és, de hogy az ember nem testből áll csak, és hogy a lelkünk az ugye mennyire más, de nem látjuk, de hogy a lelkünknek nincs vége ilyenkor. És például ez hozzátartozna az is, hogy látunk halottat, most nem, mondjuk nem az 5 éves, de azért egy kisiskolás már, még bármennyire is megrázó az, hogy valamilyen formában az elmúlással ilyen közelről is tud találkozni. Tehát egyszerűen az a döbbenete is, de az persze nem maradjon magára ezzel az élménnyel, és az nagyon fontos lenne, hogy rajtunk is lássa, hogy igen, minket is megdöbbentett, nekünk is ez nehezünkre esik, bizony nekünk is kihívás, hogy keressünk egy másik kapcsolatot, egy másik összekapcsolódást, tehát hogy azzal a nagymamival, vagy azzal a rokonnal, vagy azzal a valakivel, akit ismertünk, vagy a szomszédnénivel, hogy például felidézzük azt, hogy lehet most is közöttünk, hogy emlékszel, amikor ilyen pogácsát csináltunk, emlékszel, amikor együtt kirándultunk, emlékszel, hogy mondta mindig a mami, hogy édes kicsi lányom, és akkor nem tudom. Tehát egyszerűen a lényét, azt a lényét, aki nem csak test, azt felidézzük, azt magunkban is felidézhetjük, ez nagyon jó azért jó ez a mondás, a lénye bennünk tovább él. Tehát akit szeretünk, annak a lénye bennünk tovább él. És ezt érezzük is, hogy biztos mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogyha valakit nagyon szeretett, és egy ilyen valaki meghalt, hogy utána, hát nem is tudom, sokakat így hallunk is, és nekem is van ilyen élményem, hogy azzal a személlyel szinte többet vagyok együtt, mint életében. Tehát lépten nyomon eszembe jut, velem van, szinte úgy beszélgetek vele, de nem szavakat mondok, hanem úgy valahogy mindig ez a Hát, hogy most is itt vagy, akkor úgy, mint hogyha összemosolyognánk, mint hogyha tényleg mégis lenne valamilyen, és biztos, hogy van is. Tehát ezt megtapasztaltatni, és ez is csak tapasztalatokon keresztül megy. Tehát, hogyha nem találkozik a testelmúlásával, de a lélek továbbélésével valamilyen formában. És ez például nagyon lényeges az is, hogy lehet, hogy triviálisnak tűnik, de hogyha van egy kis állata, például egy kisgyereknek, akkor hogyha az elpusztul, akkor igenis erről kell beszélni. Erről kell beszélni, ezt bizony el is kellene együtt temetnünk.
Igen, az udvaron esetleg.
Az udvaron. Igen. És utána, hogy szépen kicsit gondozza is azt a sírocskát. Tehát, és az nagyon fontos, hogy ne letagadjuk, mert meg fogja érezni. Most legkésőbb kisiskoláskorban foglalkoznak a gyerekek ezzel nagyon erősen. Vagy igen. Tehát az óvodás az egy érdekes kettőségben él, és az könnyű egyébként az óvodásra. Tényleg könnyű, hogy akkor most egy máshol van. Jó Istennél van, az angyaloknál van, a többi szeretteivel van, a szentekkel van, hát kinek milyen a szókincse, milyen a tapasztalata, milyen a... Tehát mindegy, ezt gyakorlatilag egy kis óvodás könnyebben, ez sokkal-sokkal könnyebben elfogadja, sokkal könnyebben behelyezi ebbe, persze neki is fel kell dolgozni. De azt is látja, hogy igen, és anyának is ez fáj, hogy nem itt van, és persze tudjuk, hogy jó helyen van, de azért hiányzik, mikor itt lenne, és ezeket szabad megbeszélni, sőt kell, ezekről szabad rajzolni, sőt kell, szabad kicsit úgy gondolkodni, illetve tele van, ugye a mesék tele vannak ezzel, az ilyen jellegű, tehát a jó történetekben mindig van azért elmúlás, tehát mindig van, ha kicsi, ha nagy, és erre készülünk, tehát egy nagy átalakulásra, egy nagy elválásra, a sok kis elváláson keresztül készülünk. Tehát tényleg ilyen van. Tehát hogy pontosan, hogy a kis állatkánk, de van olyan, hogy mit tudom én, ugye szoktunk ilyet is, hogy tudom én, valami játéka tönkre megy. És akkor veszünk egy ugyanolyat. Okay. Hát, nem a legjobb.
Inkább tapasztalja meg már így ilyen
kis elválást.
Kevésbé súlyos helyzetben magát az elválást.
Az elszakadást. És ugyanígy. Persze, az, hogy nem tudom én a barátomtól egy kicsi időre el kell válni, mert elmegy, stb. Ezek is ilyen kis elválások. Tehát sok kicsi elválás. El kell jönni az óvodából. Ugye utána nem leszek már óvodás. Hát ez is egy kis elválás. Tehát vannak ezek a kis elszakadások, de sok-sok az élet sok területén. Tehát fokozatosan készülünk a nagy válásra. Amikor megint csak azt mondom, hogy tényleg, ami fontos, ami lélekbeli összekötődés volt, az meg fog tudni maradni, de meg kell tanulni. Ez egy új dimenzió. Tehát tényleg nagyon érdekes. És ezt sokáig tanuljuk, és ezt is mintán tanuljuk. Tehát erre a művészet nagyon jó. A mesék nagyon jók, de legjobbak a szülők, hogyha ez sikerül. Hogy nem letagadom, nem kihúzzuk az életünkből ezeket a kisebb-nagyobb elválásokat, és elszakadásokat, és fájdalmakat, hanem szembenézünk vele, és akkor pontosan erre tanít az egyházunk is, minden szentek és halottak napja, gyönyörű. Tehát először minden szenteket ünnepeljük, ugye azokat, akik előttünk elmentek. Akik előttünk elmentek, és akikhez jó így kapcsolódni. Tehát ilyenkor érdemes éppen felidézni az ő védőszentjét, az őrangyalát, a nem tudom én, azokat a szeretteinket, a nagymamit, a dédmamit, a nem tudom, akiket lehet.
Mondhatjuk-e azt nekik, hogy akkor már a mama téged fentről néz?
Abszolút.
Jó.
Nagyon jó. Nagyon jó. És fentről néz, és a szívedbe benne van. És hallgass be a szívedbe. Tehát, hogy még csak nem is annyira távol van. Tehát, hogy ezt is valahogy megéreztetni magunkkal is, és velük is. Tehát ez azért nekünk is egy szép kis lecke. De érdemes ezt így tanulgatni, és ízlelgetni, hogy igen, jelen van valahogy másképp. Tehát részt tud venni az életemben, de másképp. És hogy ő viszont egy másik életben vesz részt. Tehát én is úgy tudok gondolni rá. És ezért én nagyon-nagyon szépnek találom ezt, hogy először egy nagy ünnepünk van, a minden szentek az egy fényes ünnep. Tehát azért tévedés ez itt, hogy úgy mondjam, halottak napja lett ez az egész. Tehát amikor november 1-2, nem tudom, micsoda, november 2-a halottak napja, tehát november 1 nem halottak napja, az a minden szentek ünnepe. Tehát, és halottak napja. Tehát nem halottak ünnepe, hanem a minden szentek ünnepe a halottainkkal együtt. Tehát akik hát révbe értek. Tehát ott egyszer érdemes ezt. És én is tudom, hogy ez egy kicsit olyan, hogy mondjam, nehéz dolog ebbe így jó valóságosan belegondolni, de a hitünk is ezt tanítja, és azért láttunk egy-két embert előttünk, aki tényleg beteljesedett, mire oda átért. De olyan fura ez az egész, hogy jaj, én már kihúzott gyufa vagyok, én nekem már nincs, és elkezdünk keseregni, nem tudom én a hány évtized, nem tudom, 60 éves kor után, vagy nem tudom hány éves kor után, és mit látnak a gyerekeink? Hogy hát ez egy kész leépülés, ez egy kész, sehát ez nem azt jelenti, hogy megyek a beteljesülés felé, hogy Istennel való találkozás felé. De ugye persze van egy kettőssége, mert ugye a test leépül. Tehát tényleg. És van, hogy úgy néz ki, hogy a szellem is leépül, de nagyon érdekes azért, akinek volt olyan kapcsolata, barátja, vagy esetleg akár rokona, nekem is volt, súlyos demens állapotban. Azért mégis mondhatom, hogy a logika, az ez a fajta szellem, vagy ész, ez leépült, de volt, ami nem. Tehát volt, ami nem. Tehát én ezt tényleg annyira valóságosan megtapasztaltam, hogy válaszolni nem tudott, semmit nem tudott, érted, pelenkázni kellett, etetni kellett, mindent kellett, és mégis éreztem, hogy a lényéből egy valami rész nagyon ott van. Nagyon ott van, és azért érdekesek ezek a tapasztalatok, de hogy mondjam, nincs kultúrája. Tehát nem keresgéljük, főleg ebben a letagadásban, ebben nem is fogjuk sose megtalálni. Tehát ezért érdemes szembenézni ezekkel. És tényleg azt mondom, hogy a művészet nagyon tanít erre. Tehát azért vannak tragikus sorsok, vannak feloldatlan sorsok egy-egy művészetben, amikor nem happy end-el végződik ugye a dolog, hanem egy más formába való feloldódásba, vagy feldolgozásba, vagy megnyugvásban. Hát ezt tanulni kell. Tehát ezt mondják, hogy a keleti embereknek, keleti keresztényeknek, hogy életkultúrájuk van. Tehát tényleg készülnek arra, hogy ez egy nagyon nagy váltás lesz, és most egy csoda dologba fogok bemenni, mindazzal együtt, ami most itt ugye hát romlást látunk.
Hogyha egy gyermek korán elveszíti esetleg valamelyik szülőjét, ez mennyire hat ki a későbbi életére? Milyen traumát okoz?
Hát nagy traumát okoz, mert ugye a szülővel van a... Hát ugye azért attól is kicsit függ, hogy olyan kapcsolatunk volt, tehát hogy mekkora kötődés alakult ki. De ugye a szülő hiánya, ugye az az elsődleges kötődési helyzetünk a szülő. Gyógyítható mindenképpen, meg de nagyon nagy trauma. Tehát azért, amikor azt mondjuk, hogy a szülő akkora fontos szerepet tölt be a gyermek fejlődésében, meg a személyiségünkben, akkor nyilvánvaló, hogy a hiánya az sebeket okoz, sérülést okoz. De éppen azt lehet látni, és nagyon-nagyon szép, azt hiszem, hogy az embernek tehát a teremtés szép, hogy Isten állít oda embereket, akik ezeket begyógyítják. Tehát, és még maga is odaáll, tehát ez is egy nagyon, szóval, ugye, ahogy mondja Szent Ágoston, hogy nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg benned meg nem nyugszik. Tehát vannak nagyon fontos kapcsolataink az életben, és a szülő is ilyen. Vannak nagyon-nagyon fontos, a társkapcsolat is ilyen, és ugye a gyerekünkkel való kapcsolat is ilyen, és ez mind nagy traumát okoz, hogyha akár a társunkat elveszítjük, akár korán a szülőnket, akár a gyermekünket, azért ezek azt lehet mondani, biztos, hogy úgy van, hogy nekem mindig ez jut eszembe, hogy Jézus a feltámadása után is viselte a sebeit, tehát valahogy legalább a halálunkig biztos, hogy ez seb. Tehát biztos, hogy ez egy fájdalom. De az, hogy amikor azt mondja Szent Ágoston, hogy mindaddig, amíg benned meg nem nyugszik, ezzel azt is mondja, hogy a legtökéletesebb kapcsolódás és a legjobban gyógyító az ő lesz. Tehát ő lesz az a valaki, ő lesz az a kötődés, aki képes belépni az életünkbe, és hogyha személyes kapcsolódás sikerül ki, akkor ő képes, hogy gyógyítólag jelen lenni. Tehát ő képes azt a szeretetet odaadni, amit a szülőnktől nem kaphattunk meg. És képes arra is, hogy valóban olyan kötelékek, olyan kötődések helyzetébe hozza az életünket, hogyha észreveszünk, amelyekkel szintén gyógyulunk. Tehát például egy jó társkapcsolatban, aki, és a társkapcsolatban például nem kell szégyelni azt, hogy mindig is így van az, hogy a személyiségünknek több rétege van, és a társunkhoz például gyerekként is kapcsolódhatunk. Tehát nyugodtan lehetek gyermek a társamnál. Ezt nem kell szégyelni. Tehát olyan érdekes, hogy a házasság az egy nagyon sokrétű kötődés kapcsolat, és néha gyerek vagyok, és vigasztalásra várok a társamtól, és néha én vagyok az ő anyja, és ő vár vigasztalást nálam. És néha meg teljesen egyenrangú társak vagyunk. És ez szépen belefér. És néha mind a ketten gyerekek vagyunk, és játszunk egymással. Tehát ez nagyon szépen belefér egy párkapcsolatba, és ezért is van például olyan nagyon nagy jelentősége a párkapcsolatnak. Akkor is, hogyha valakinek a szülővel való kapcsolata vagy nagyon megsérült, mert azért sokszor azt is mondjuk, hogy hát nem tudni, mi a fájdalmasabb, hogy elveszíteni egy szülőt, aki meghalt és nem itt hagyott, vagy úgy elveszíteni egy szülőt ebben a nagyon sok válásban, amit látunk, hogy nem kellettem. Ezt éli át egy gyerek, hogy igazából nem voltam érdekes. Igazából lehet, hogy én is voltam a hibás, minden gyerek először ezt éli át. Tehát, hogyha ha megnézzük, hát jó, persze két rossz között nyilván nem kell válogatni, és nem is ez a cél, de legalább ilyen traumatikus ugye az, amikor van is, de nincs. Mert hogyha meghalt a szülőm, én most erről persze én távolabbról tudok beszélni, mert nem így éltem át, de ha meghalt a szülőm, akkor egyrészt megtanulok vele úgy kapcsolódni, vagy elkezdek megtanulni, de nem itt hagyott. Tehát akkor ott volt egy olyan helyzet, hogy ő neki az élete valamiért addig tartott, valamiért ott megérte azt, amit neki meg kellett élni, nem tudom, ez nyilván ez egy titok, és oda át fogjuk megérteni. De legalább azt nem kell átélnem, hogy lehet, hogy nem szeretett, lehet, hogy nem vagyok szerethető.
Én közelebbről ismerem ezt, mert nekem kiskoromban halt meg édesapám, és azt kell, hogy mondjam, hogy így, hogy meghalt, én állítom, hogy kevésbé sérültem, mint a környezetemben élő elvált szülők gyermekei, hiszen olyan a mennyei atyához hasonlítottam őt, és olyan magasra tettem a lécet már párválasztáskor is, pont ezért, hogy nagyon, nagyon jó férjet is sikerült ezáltal találnom.
Igen.
A Jóisten segítségével. És a kötődésem az biztos és erős. Szóval nem volt traumatikus az, hogy engem elhagyott.
Igen. Ez egy nagyon nagy különbség, tehát fájdalmat jelent, de nem ezt az elhagyatottságot. És ezért tényleg nagyon érdemes a házasságon dolgozni mindig, és azért ez nagyon érdemes lenne továbbadni a gyerekeinknek is, hogy a házasság hát az életünk legnagyobb vállalkozása tényleg, és nincs olyan fontos dolog talán még egy, amire ennyire kell készülni, és utána ennyire kell ápolni. Tehát, hogy a párkapcsolat az nem úgy van, hogy most révbe értem, és jaj, de jó, és akkor most hátradőlünk. Mert azt ápolni kell éppen azért, hogy akár ezeket a gyerekkori sérüléseket, akár hogy ne kerüljön az én gyerekem is egy ilyen traumatikus helyzetbe, mert hát nem jöttünk ki egymással. De most hát erre mondhatnánk azt, hogy az magánügy, de hát mi lesz a gyerekekkel, mert ugye, és ez kikerülhetetlen, hogy a válás az, hát igen, az egy kis halál, vagy néha nem is kicsi, ugye ezekből az elszakítottságokból, mert ott van az is, hogy mégiscsak hát nem kellett volna talán elmennie, de mégis elment. És akkor én ennek hogy vagyok oka? Tehát azért ebbe a gyerekekbe, gyerekek minden ilyen fájdalomban legelőször azt élik át, hogy én vagyok az oka, mert ugye én központú az egész világa. Tehát, hogyha valami nem jól megy, akkor az én miattam van. És ez egy nagyon biztos, hogy a halálesetben is ez egy feldolgozni való a kisgyerekeknek. Szóval először azt élik át, hogy lehet, hogy én is ebbe valahogy benne vagyok. De aztán utána akkor nyilvánvaló feldolgozható az, hogy hát nem. Nem, és tudok vele másképp is kapcsolódni, és ilyen formába szakadt meg. És tényleg azért ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ez a kedves Tilman atya, akitől annyit tanultunk, minden nap szinte elmondta, hogy barátaim, a házasság munka. A házasság munka, és ezen nagyon-nagyon kell dolgozni, mert az egyik, tehát a legfontosabb kapcsolatod, és minden élet, amit nem gondozunk, már pedig a kapcsolat egy élő valóság, minden élet, amit nem gondozunk, az elsorvad. Tehát ez a legjobb kapcsolat sem él, és ugyanígy az Isten kapcsolat is elsorvad. Tehát azt is gondozni kell. Mint hogy a gyerekeinkkel való kapcsolatot is gondozni kell. És minden életkorban másképp gondozzuk, de nem csak a testét gondozzuk, hanem a kapcsolatot is gondozzuk.
A kapcsolatot milyen rendszerességgel érdemes gondozni egy házastárssal?
Hát mindenképpen, hogy ezt mondják, hogy nem tudom én, hetente egy este, havonta egy nap, fél évente, jó, én is tudom, mi se tudtak megcsinálni így, de rendszeresen, tehát azért ez pároktól is függ, de rendszeresen, tehát hogyha nem tűzünk ki egy kis időt valamikor legalább, tudom én, tényleg hetente, két hetente valami, egy kicsi időt, amikor nem ügyintézünk, hanem csak úgy együtt vagyunk, kicsit úgy beszélgetünk, szokták mondani, ígyatok meg egy pohár bort, vagy menjetek el sétálni, vagy ússzatok egyet, de valami. És időnként kell egy kicsit nagyobb is, főleg ahol több gyerek van, több kisgyerek van, ugye hát ott alig tudjuk kiszakítani ezeket az órákat is, ugye, mert akkor meg kidőlünk éppen, akkor érdemes előre betervezni azt az időszakot, hogy na most gyerek nélkül, most, hogyha nem tudunk elmenni egy napra gyerek nélkül, de legalább menjünk el egy fél napra, vagy egy vacsorára legalább, vagy ilyesmi, de nagyon-nagyon fontos ezt gondozni, mert különben tényleg a mindennapi teendők biztos, hogy elsodorják. Jaj, most ez kell, most az kell, stb. Szóval ez nagyon-nagyon lényeges. Szintén ez a téma, hogy ajánlottam mindig, hogy nézzék, azt mondja, betervezik ezt az időt, beírják a naptárjukba, ugyanúgy, mint valami fontos találkozást, pontosan. És úgy akkor, ha mondjuk olyankor telefonál a római pápa, hogy Ritukám, veled szeretnék beszélni, akkor azt mondom neki, hogy jaj, pápa úr, most éppen egy nagyon fontos megbeszélésem van majd utána. Tehát, hogy ez az elsődleges kapcsolatunk. Az első, tehát legalább úgy, mintha egy nagyon-nagyon fontos értekezletre kellett volna megjelened. Úgy írjuk be a naptárba. Tehát ezek kis fogások, de nagyon érdemes vele törődni, mert nagyon a gyerekeknél is megtérül, mert ők szokták is mondani, hogy a legerősebb nevelési tényező a szülők között meglévő légkör. Tehát az. Tehát annál erősebbet nem tudunk. Tehát azt mondja, hogy ha akarod, hogy szeretni a gyerekedet, akkor szeresd a feleségedet. És persze, hogy kell nyilván a gyerekek körül is, és jó, én is tudom, hogy van ott, de azt szinte ki kényszeríti magának. Minél kisebb egy gyerek, annál inkább, ha érzékeljük, hát nyilvánvaló. De mondjuk a legkisebb gyereket be is kell pelenkázni, tehát foglalkozom vele. Később vigyázni kell. Minél önállóbb már egy gyerek, ugye, annál kevésbé igényli ezt, és aztán a serdülő egészen más formában, az meg azt is mondja, hogy tűnj innen adott esetben, meg hát nem vagyok kíváncsi, meg nem akarok, meg nincs semmi, és ne is beszélgessünk, és ne foggass már annyit. Ott is meg kell találni a jelenlétet. Ott is meg kell találni a nyitottságot, a készenlétet, hogy azért veled vagyok, hát nyilvánvaló ott egy másik távolságban. De minden kapcsolat igényli az ápolást.
Egy nagyon különös dolog történt velem, éppen kint főzőskéztem a konyhába, és egyszer csak a 7 éves kislányom odajött, és azt mondta, hogy ő nagyon fél, hogy én meg fogok halni.
Igen.
Pedig nem is történt haláleset előtte, nem így régebben történt, nem így a halottak napja környékén. Ezt hogyan lehet jól kezelni?
Igen. Hát igen, ez egy teljesen természetes, ez az, amit mondtam, hogy legkésőbb kisiskoláskorban odaérik a személyiség fejlődése, hogy úgy erre úgy rádöbben, hogy tényleg van halál. Tényleg van halál, és akkor ugye a legrémisztőbb az, hogy fuha, anyukám is meghal. még nem is az jön, hogy én is meg fogok halni, tehát nem is ez, hanem a fontos kötődéseim, hogy akkor ugye Jézusom, akkor te is meg fogsz halni. Én is emlékszem, kicsi iskolás voltam, milyen központi fűtésünk volt, és úgy jeleztünk, hogy ugye, amikor lefeküdtünk aludni, már anyukám még kimentek, nagyon sokat beszélgettek a másik szobában, és akkor mi, hogyha valami kellett, akkor úgy jeleztünk, hogy kopogtunk a fűtőtesten, az az egész lakásba hallatszott. És emlékszem én is egy ilyenre, hogy este már lefeküdtünk, már meg volt a puszi, imádság, minden, és akkor így egy idő után úgy átkopogtam anyukámat, és csak ezt akartam kérdezni, hogy most akkor te is meg fogsz halni. Csak így, mint én. És az itt a bölcs válasz, hogy igen, de általában nem ilyen korban halunk meg. Tehát, hogy a Jóisten úgy gondozza a családokat, hogy ugye az anyukák fel tudják nevelni a gyerekeiket. És hogy igen, és hogy erre készülünk is, és hogy ezt meg is akarjuk tanulni, mert hogy a halálban utána a Jóistenhez megyünk. És ne félj, mert utána is együtt fogunk maradni, de most még sokáig együtt leszünk. Tehát kell ez a feloldás, kell ez a valami, de kell az igazság is. Tehát az a legfontosabb, hogy ilyenkor ne azt mondjuk, hogy nem, ez butaság, ne is gondolj erre.
Nem is mondhatunk ilyet, hiszen nem tudhatunk sem a napot, sem az óra.
Így van. Igen. De úgy el szokták hessegetni, hogy beszéljünk másról meg minden, ne beszéljünk másról, mert akkor máshonnan keresi az információt, és esetleg buta információkat, vagy nem tud honnan keresni, és akkor megmarad egy hatalmas nagy szorongás. És akkor megmarad az, hogy most akkor tehát egy ilyen egészségtelen féltés, kötődés, szorongás, tapadás, meg mindenféle. Tehát, vagy egy bezárkózás, vagy tehát sokféle nem jó megoldása van. Igen, és a legszebb és a legigazabb válasz az, hogy igen. És akkor például mondhatok egy példát, hogyha van például a családban, hogy tudod, az én apukám is meghalt. És sajnos az én apukám még korábban halt meg, mondjuk esetleg a te esetedben, vagy egy másik esetben, vagy valami, de olyan sokat gondolok rá, és valahogy érdekes, hogy még így is együtt lehetünk. És ott is adok egy kis szálat, hogy majd tanuljuk ezt, tehát hogy és készülünk arra. És azért tudod, olyankor már, amikor általában meghalunk, addigra a testünk már nagyon elfárad, és olyan sok mindenünk fáj már minden, és hogyha például van a családban, láttunk ilyet, hogy például látod ott a nagynéninek is, hogy mennyire fáj már a lába, milyen nehezen megy oda föl, meg milyen jó megkönnyebbülés lesz neki, mert hogy a Jóistennél nem fáj a lábunk, és ott nem lesz ilyen nehéz, ugye hát elmondjuk, hogy ott nincs könny és fájdalom az ő nyelvén. És ezt fontos neki így átélni velem együtt. Most, amikor a kérdése felmerül. És nagyon, nagyon egészséges, hogyha a gyerekek ezt megkérdezik, és ott, ahol nem kérdezik meg, ott elé kell mennünk. És például erre is nagyon jó egy halottak napja. Kisétálunk a temetőbe, láthatja, hogy keressük vele a kapcsolatot, hogy gondozzuk, de nem csak akkor, amikor a temetőbe megyünk, hanem úgy azért évközben is tudjuk ezt a dolgot, ilyenkor van egy külön napja, és akkor így elmegyünk. És az is egészséges és jó, hogy látja, hogy nem a temetőjárás a halottainkkal való kapcsolódás. Tehát nem a temetőjárás. Még akkor is, hogyha ez azért hozzátartozik. Tehát itt most azt mondom, hogy például egy egészségtelen, hát reméljük, hogy nincsenek ilyen, tehát talán a nagyszülőknél, vagy valahol, amikor egy kicsit egy ilyen kompenzálás az, hogy nem tud egy lelki, egy szellemi kapcsolódást valaki megtalálni, akkor azt gondolja, hogy délelőtt, délután ki kell menni a temetőbe. És ott mindig ki kell menni a temetőbe. És hogyha egy gyerek azért ezt látja, akkor ez egy kis összeszavarodottság, mert azt érzi, hogy most ott azzal a sírral, tehát ez nem kapcsolódás. Hanem tényleg az lenne a jó, hogyha évközben érzékeli azt, hogy jaj, tudod a papa, amikor mindig így csinált, hú, de szerette a papa a grízes tésztát, mikor neki csináltam, mindig azt mondta, hogy anyukám, ez a legjobb tészta a világon, mit tudom én, valamit. Tehát a papának a szellemét, a humorát, a mondásait, a tevékenységét, az alkotását, a bennem való szeretetét, a mindenfélét, így évközben, így sorok között megemlegetem, és bizony megláthatja azt is, hogy néha úgy emlékszem rá, hogy elered a könnyem, de tényleg olyan, és ezt nyugodtan láthatja, hogy látod, olyan kár, hogy nincs itt, és akkor azt is el lehetne mondani ilyenkor, de nem olyan súlyosan, csak néha, hogy De milyen kár, hogy akkor nem mondtam neki, hogy de jó, hogy itt vagy, papa. És ezeket el lehet mondani. Ezeket tovább kell adni, nem letagadni, meg nem beszélünk róla, meg ez az én dolgom, meg magánügyen. Nem, mert ezt is tanulják, tőlünk tanulják. Vagy nem. Vagy nem. És ezért is jó, és erre is alkalmas. Igenis, egy-egy ilyen halottak napja, de a minden szentekkel együtt nagyon alkalmas rá, hogy felidézzük ezeket a dolgokat, kicsit lássa azt rajtunk, hogy mi nekünk mit jelent a halál ezzel a kettősségével. Mert azért ez egy kettősség, és ezt szabad látni, hogy lesz egy-két kérdésünk oda át, hogy ez talán nem jó ez a halál. Tehát tényleg azt mondom, erre nem lehet azt mondani, hogy jaj, de jó dolog. Akármikor jön váratlan, akármikor jön fájdalmas, főleg a kötődések voltak. És ezer kérdéssel körülvet, miért ő, miért pont most, miért így, miért... Hát ezek megválaszolhatatlan kérdések nyilván, de láthatja azt is, hogy nem tudjuk rá a választ, és itt jön a bizalom. Itt jön a bizalom. Bízunk a jó Istenbe. Az ő kezébe vagyunk. És az édesapám is az ő kezébe van. És akármi történik velünk, akkor is az ő kezébe vagyunk. Ebből bizonyos dolgokat látunk, bizonyos dolgokat csak sejtünk, bizonyos dolgokat, ez egy nagyobb gyerek már, akinek mondjuk Jézus elmondott nekünk, és bízhatunk benne, láthatjuk, elénk élte, de attól még fáj. És hát valahogy ezzel a kettősséggel próbálunk meg felnőni ahhoz, hogy tényleg találunk kapcsolatot azokkal, akik átmentek, meg hozzámentek, és hogy mi is megpróbálunk arra felé törekedni.
A gyász feldolgozását hogyan segíthetik a művészetek?
A művészet nagyon nagy eszköz ebben is, mint ahogy minden olyan területen, amin elég nehezen mondunk ki dolgokat, vagy fogalmazunk meg, vagy tudatosítunk, és a gyász is ennyire mélyen van. Tehát nagyon a feldolgozáshoz, ugye először a tagadás mindent, ezt azt hiszem sokan ismerik a gyász feldolgozásának a fázisait, de olyan mély, tehát maga az a tény, hogy nagyon mélyről jön, és szépen a felszínre kell kerülnie, és ki kell csatornázódnia. Na most ebben a felszínre kerülésben a művészet nagyon, nagyon erős, mert a művészet oda tud menni, ahova szó nem. Tehát amit nem tudunk kimondani, hát most fogalmazd meg, hogy mi fáj neked abban, hogy meghalt egy nagyon kedves embered. Hát el se tudod mondani, hát fáj, hogy fel kell a nap. Hát hogy mer felkelni, mikor nincs itt? Hát szóval hihetetlen fájdalom, és nem tudod kimondani. És ebben a művészet, ugye azt szokták is mondani, hogy ugye például a zene, ugye ott kezdődik, ahol a szóhatalma véget ér. És ezeket a mély mondanivalókat és tartalmakat tudja megragadni, és kifejezhetővé tenni, és akár eljuttatni odáig, hogy tudsz sírni, hogy ez meg tud szinte fogalmazódni, de nem kell, hogy szavakban megfogalmazódjon, hanem ugye ráhangulódsz ezekre egy zenére, vagy egy például egy jó irodalmi műnek a történéseire, és akkor abba belemész, és együtt meghalsz, és együtt sírsz azokkal, akik ott gyászolják a szeretteiket, vagy elvesztették őt, és ezt a veszteséget átéled, mert át kell élni, tehát a fájdalmat át kell élni ahhoz, hogy kijöjjön. Tehát nem eltakarni, hanem átélni, és segít. Ezért jó például a beszélgetés is a halottainkról, mert így jön ki, de a művészet egy költemény, tehát amit százszor elolvasunk, amikor például valakinek az eltávozására, hogy szép ez, de nem is tudom, hogy halálról szól-e, és nem is tudom pontosan, hogy ki, hogy amikor elmentél, a Isten lábnyomát láttam a padlón. Tehát valamit, érted, és egy-egy ilyen sort így százszor elolvasol. Akkor érzed, hogy nyilván nem a szavak, hanem hogy valamit annyira felhoz, valami annyi, és segít a felszínre kerülni, segít gyönyörű formában átélni. Tehát ez a művészet szerepe, hogy sokszor át tudjuk élni, és ez itt nagyon fontos, hogy sokszor, hogy kijöjjön. És ugye érdekes ez, hogy egy művészi tartalomban annyira sok mély tartalom van, hogy azt nagyon szeretjük sokszor átélni, mindig találsz benne újat és újat, és neked szólót, és ez nagyon-nagyon gyógyító, mert újra és újra átéled, tehát nem csak a tényel, hogy meghalt, hát most ezzel mit csináljak, de ez sokszor, hát az irodalom, a világirodalom erről szól. Hányszor feldolgozták már, hogy valaki meghalt, vagy eltávozott, vagy szakítani kellett, vagy bármilyen, és ez segíti, és ugyanígy egy zenében, hogyha azt a megrendülést átéled, de ugyanígy egy liturgiában is, mondjuk Jézus halálát is, tehát leginkább nem a fizikai halálnak a beálltát szemléljük, hogy úgy mondjam, egy imádságban is, vagy egy nagy pénteken, hanem például, hogyha meghallgatunk egy passiót, hát akkor ott úgy megrendülünk, vagy egy rekviemet ilyenkor, tehát egy nem, pont ebben kínlódok most, hogy szavakkal alig tudjuk kifejezni, vagy nem is tudjuk kifejezni azt a katartikus, tehát tényleg azt a katarzist, hogy felszínre hozza, és szépen kimondja, átélhetően kimondja a kimondhatatlant.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk az elmúlt bő fél órában. Reméljük, hogy minden hallgatónk talált benne olyan gondolatot, ami megérintette a lelkét, elgondolkodtatta. Szeretettel várjuk leveleiket, ékezetek nélkül írva a következő e-mail címen. életrenövelő@mariaradio.hu Itt konkrét kérdéseket tehetnek fel nevelési, önnevelési, életvezetési témákban Pécsi Ritának. Legközelebb, 2 hét múlva, november 22-én, pénteken 20 óra 16 perckor jelentkezünk. Várjuk Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Életre növelő Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Thank you.